az ítélet napja. Porosznoki minden hajszál az égnek merett. Irtóztató! A főbíró leborult az asztalra és zokogott. Megfoghatatlan! Jegyzé meg Olajbég, midőn megmagyarázták neki, hogy az öreg küldetésben volt a nagyvezére csapatjánál a kaptányban. Ágoston uram a főbíró bánata körül ügyeskedett. Jöjjön, nemzetes uram! Oszlassuk szét a törvényszéket, a kötelesség határait is túlhaladja a nagy fájdalom, mely érte. Mihály összerázkodott, és kitörült a szemeiből a könnyeket. Erős vagyok, egy tapotat sem megyek, amíg bosszút nem állok apámért. Ezt nem a török táborba cselekedték. Legott megparancsolta, hogy a holttestet vigyék haza, mossák meg, és két lovas drabant rohanjon a vérnyomok irányába, amíg rákad a fejre és a bűn nyitjára. A kaftánt húzzátok le a testről, pótolá a rendeletet Porosznoki. És hozzátok fel! Kis idő vártat vást, sírva hozta Pintyő a véres öltönyt. Olajbég és Mollak Cselebi felugrottak, hogy a szegélyét megcsókolják, de közel érve hozzá, elfintorítá rút arcát a bég. Allahra mondom, ez nem az igazi kaftány, hiányzik róla a sejk eliszlami jegye. Mollak Cselebi összetette mellén kezét, és keretesen ismétlé, ez nem a szent ruha. A kecskeméti polgárok, akik ott ültek a hallgatóság közt, megdermedve néztek a főbíróra. Árulás! Kiállta Ágoston Kristóf. Kriston Ferenc felugrott a tanúk padjáról, és a főbíró elé állt. Adjon számot! A kulcs kegyelmedre volt bízva. Semmit se tudok, szólt a főbíró ingerülten. Olyan volt, mint a vas. Minél jobban verik, annál keményebb. Milyen csapás ez szegény Kecskemétre, tördelte kezét Porosznoki. Mint elhajított parittyakő, úgy zúgtak a hangok a levegőben. Halál a bűnösre, úgy van! Én is ki fogom azt mondani. Rakoncátlan közbeszólások röpködtek. Nem az elnöki székben van a helye, de a vádlottak padján. Csend! Kiállta a főbíró, indulatosan csörtetvén meg kardját, mely amióta nemes lett, keresztbe fektetve szokott előtte állani az asztalon. Itt ülök az elnöki székben, és itt is maradok. Meglátom, ki mer pisszenni, ha Kecskemét város főbírája csendet parancsol. A temetőkön van ilyen borzalmas némoság, mint ami itt beállt. Ki az a félkegyelmi, aki rám öltögeti a fullánkját? Ha tudtam volna, hogy a köntös nem igazi, nem küldtem volna a tulajdon apámat? A dolog megfoghatatlan. Istennek tetszett új megpróbáltatást mérni Kecskemét városára. De ne rendüljünk meg, mert bármi történjék, a kormányzó kéz meg nem állhat. Azért is ugorjon fel Kriston szenátor uram, de rögtön és vigye ki a talfája alá a törököknek a kívánt sarcot, hogy két bajból ne három legyen. Kriston rögtön indul, de még mielőtt az ajtóhoz ért volna, kinyit nagy robajjal és berohant Cinna. Fehér volt, mint a liliom járása imbolygó tétova, szép szemeiből ömlöttek a könnyek. Itt akarsz itt? Vért rá a főbíró, szemöldök íveit összevonva. Menj haza sírni! Itt az én helyem. És térdeoskodt. Piros, alul csipkézett szoknyája olyan, mint a mátvirág harangja. Felcsúszott kisé, s látni lehetett az ingerlő formás bokákat. Olajbég vigyorogva rúgta ki maga alól a széket. Ez az! Ez az! Lessák, Mihály uram, nézze csak meg! Ez a leány volt nálam a táborba egyszer, a Kelmet képibe! Sose lássam Mekkát, ha nem igaz! Porosznoki és Ágoston uraimék mereven szegezék tekintetüket a főbíróra, aki láthatóan zavarba jött, fülig vörösödött, ez volt a gyenge oldala. Azon túl veszteni kezdi az erélyét. Cinna búsan rázta a fejét. Sose láttalak, jó ember, a főbíró hálásan nézett rá, mintha mondaná, még egyszer visszaadtál magamnak. Majd a fogak össziszegte, minden dől omlik, minden el volt hibázva. Mit akarsz, gyermekem? Kérde most a szentesi Balog Ferenc. Miért nem kelsz fel? A leány melléből fuldokló görcsös zokogás tört ki. Én vagyok mindennek az oka, én vagyok a vétkes. Ugyan miben te szelíd, bábú? Cincogta a ceglédi mézes kalácsos. Én adtam oda a vasláda kulcsát Lestyák Mátyásnak, aki az idegen városból jövének emberek, hogy varjon nekik egy a milyenkhez hasonló kaftánt 5000 aranyért. Haragos vészjósló moraj követte szavakat. A főbíró elfordítás ápadt arcát a fal felé. Ilyen csapásra nem volt elkészülve. Hogy betemettél erre? Kortyant fel porosz neki. Légy őszintén, szánó bánó, a nyíltság enyhíti a bűnt. Cinna szívére tette kezét, hosszú sejempillái lezáródtak. Azt hitte elsője szégyenletében, de csak mégis el kellett mondani ebben a szomorú órában mindent. Mert szeretek. Szeretem Lestyák Mihályt jobban, mint az életemet. Jobban, mint a városomat. Az öreg nekem szánt az aranyagból 4000-et, hogy a fia, akivel harmadfél éve vagyok mátkoságba, nő vegyen. Eddig is csak azért nem tettem, mert mind a ketten szegények voltunk. Hittem a szavainak. Átadtam neki a kulcsot. Halovány arca kipirult, fehér liliomból rózsa lett még egyszer, de csak egy 7 percre. Milyen eset, milyen eset! Óbígatott Ágoston uram. Bár csak maradtam volna holtig vácon. Nos, aztán? Sürgeti porosz neki. A főbíró görcsösen fogta a széktámláját, a világ forgott vele szemei előtt, mint apró ördögök. Gúnyosan táncoltak azok a gömbölyű betűk, mik a notárius tolla alatt nagy szaporossággal kőkeztek a protokollum papírján. Ajkait vérig harapta. Ó, csak még most egy fél óráig nem utassak gyengeséget. Aztán, vett át a szót Cinna, meggyötörve elhaló hangon. Igen, azután, mi is történt csak? Kezében megdörzsölte márvány sima homlokát. Bejárt a városi vasládába, éjszakára hazahozta a kaftánt mintának, és volt egy másik hasonlót. Az elmúlt éjjel vitték el a megrendelők amaszt. Minden világos, dinyegte porosz neki. Büszke, hetvenkedő mester volt, azt hitte, mutatni akarta, hogy mindegy. És ma ezért húzta fel magára, hogy élvezze remek művének hatását. És kik voltak a megrendelők? Kérdi a szegedi bölcsek, gondolta magába. Nem a mieink voltak-e? Nem tudom, felelte Cinna. A megboldogult se tudta, titokba ment az egész. Messze eső város, azt mondta nekem. Arra a városra rá kell találnunk. Érte Ágoston uram, szomorúan. Megtaláljuk, szólt csendes, tompa hangon a főbíró. Ez volt az első szava a vallomás alatt. Az akkor lesz, ha lesz, felelt a hallgató padjáról Permete uram kesernyésen. De most legyen kegyelmet, ha tud lenni, férfi, az ítéletnél. Mintha nyargaló friss vért eresztett volna az erejébe Permete uram. Őt, Lestyák Mihályt biztatják arra, hogy férfi legyen. Szeme villámoló szikrát vetett. Az leszek. Szólt Zordonan, kihúzva a zsebéből egy pecsétes dekrétumot. Fel kell ünnepélyesen kezdi olvasni. Mi első Leopold, Isten kegyelméből ausztriai császár. A hangja elfúlt, hörgővé lett, kezeit reszketegség fogta el, levegő után kapkodva nyújta át a dekrétumot Ágostonnak. Olvassa fel, kegyelmed! Majd bágyadta hozzátette, hiszen én is csak ember vagyok. De mintha csak hamar megröstelni, amit mondott, odaszólt Pintyőnek. Ki kell az ablakokat nyitni. Rosszul lettem. A fullasztó levegőtől. Ágoston uram ekközben felolvasta a király dekrétumát, mert tolvajlási és árulási bűnökre Kecskemét területére a statáriumot hirdeti ki. Kecskemét hatóságát ruházván fel a vérbírósági joggal. Következik a szavazás. Porosznokié volt az első votum. Hajadon elárult a várost. Én Pallos általi halálra ítélem. Utána Börcsök uram szavazott. Pallos, mondta röviden. Mullak Cselebi így szólt. Szerelemből tette. Nem bűnös. Balogh Ferenc uram következett. Nem tudta, hogy halálos veszedelem származik belőle a városra. Kövessen Eklézsiát. Olyan csend volt, hallani lehetett a szívek dobogását. Egy ablakon beosont pillangónak a vergődő röpkedését. Két szavazat a halált kívánta, a másik kettő meghagyta az életet. A ceglédi mézes kalácsosra került sor, sokáig gondolkodott, üstöke csapzott az izzadságtól. Elég lesz egy kis börtön, nyögte ki nagy nehezen. Szabadon lélegzettek fel, akinek szívét a szánalom himbálta a leány mentségei felé, akik nem akarták, hogy ezt a gyönyörű fehér nyakat a hóhír bált kettészelje. Ágoston uram volt még hátra. Halálreá! Süvíti ridegen. Megint egyformán álltak a szavazatok, az elnöknek kell dönteni. Milyen borzasztó jelenet. A főbíró felállt, bámulatos lelki erővel szedhette össze magát, ruhanyosan egyenesedett ki Deli termete, kezébe vette a kardja mellett heverő pálcát, nyugodtan, csöndesen, és megcsavarta. A pálca recsent, el volt törve. Halál. Ejtéki tisztán hallhatóan. A leány rémülten tekintett rá, és egy velőt hasító sikollyal összeesett. A hallgatóság soraiból pisszegés hallatszott. Éljenekkel vegyesen, mégis nagy ember, súgták egymásnak a kecskemétiek. Rossz ember, morogta Mollak Cselebi. Mindezzel nem törődött semmit. Ott hagyta a bírói asztalt, most már semmi nem kötelezi, odahajolt kedveséhez. Fölemelte, megcsókolta, és azt súgta a fülébe. Ne félj, megmentelek. Két szíve van, jegyzi meg halkan társainak permete uram. És a két szívű ember biztos férfias léptekkel hagyta el a termet, mint ha semmi se történt volna, hazament, bezárkózott azzal a megcsonkított holttesttel egy szobába, és órákig beszélt hozzá. Minek tetted azt? Minek tetted? Látod, milyen bajt hoztál magadra, Reán, és őre? Nem voltál rossz ember, jó tudom én. A virtus volt a te megölő betűd. Felébresztették benned ezt a magyar vadállatot. Virtusból csináltad meg a kaftánt. Virtusból adtad oda. Belevitted ezt a szegény leányt. Csak ezt ne tetted volna. Szíve volt a fogantyúja. Rátaláltál. Minden szétesett. Itt állok összetörve. Nem tudtad megbecsülni azt a kincset, azt a szegény leányt. Hitegettem, nagyra vágyó álmok vittek. Íme, hova vittek? Mikor kibeszélte magát, átment a másik szobába, kikereste a nagy szakajtó aranyat. Fogjad, fiam Erzsi, eredj a kiskertbe, és szólt ki a nép közé! A siránkozó leány álmult, bámult, de csak mégis szót fogadott a város hatalmas főbírájának. Telemarokkal szórta a tündöklő aranyat az út homokjába, a garádokba, a bozótok közé. A főbíró az ablakból nézte egy darabig, mit kapkodják, hogy marakodnak rajtuk az arra menő népek. De mire Erzsi visszament, már nem volt sehol a főbíró. Sehol se volt. Mikor ment el, merre ment el, senki se látta. Élő ember nem beszélt vele többé Kecskeméten. Negyed napra tűzték ki a cinna lefejeztetését. Három napig volt a síralomházba, imádkozott a feszület előtt, melyen éjjel-nappal két viaszgyertya fényerezgett. Addig mindenre telt idő, az ácsok megépítették a vérpadot a városház zöld kapujával szembe. Fekete Pál uram, mint bizalmi férfi, elhozta fülekről a hóhért, a szenátoroknak más dolguk volt, szertek kerestették csákjákkal a kecskeméti tavakban az eltűnt főbírót. Végre negyedik nap, amint eltűkölték a Szent Miklós templom tornyának 9 órát, nagy hullámzást támadt az összegyűlt néptömeg között, megkondult a lélekharang, most vezetik cinnát a vesztőhelyre. Egyszerű fehér szoknya van rajta, amelyet majdnem egészen betakar a kibontott hosszú haja. Ha nem hiszem, mindjárt segít arról Szekeres Gazsi, a borbé, aki fürgén ugrott ollójával az elítélthez, és lenyisszantotta hatósági rendelete a szép hajat. Ne legyen útjában a pallosnak! Majd felállt egy székre Kriston Ferenc, és felolvasta a halálos szentenciát. Most Bruno atya fogta kezén, hogy fölvezesse az emelvényre, ahol a hóhér várt, egyik kezében a széles pengéjű pallossal, másikban egy fehér kendővel, azzal kötik be a szemét. Iszonyat nézni, szólt Nagy Pálné, és beünt a szemét. Milyen szép, és meg kell halnia, sopánkodik Zeke Gerzson. Egy pillanat, magyarázta Fábiánné asszonyom. Egy férhez menővel kevesebb. Nehéz azokat megríkatni, vélte a rossz nyelvű Szomor János. Soha se láttam még ilyen szomorú nyakazást, fontoskodik Tóth István, pedig sokat láttam. Egy az, hogy egyetlen nedves szem sincs, az öreg bűrű is oda van, Szabadkán muzsikálni már egy hete, a lányapja. Más az, hogy az ember ebbe az esetben sehonnan se váratja a kegyelemkendő lobogását. A harmadik az, hogy, de már nem volt ideje elmondani, nagy porfelhő támadt a Ceglédi út felől, nyalka kuruc huszárok, kivont karddal, nagy csatalármával száguldottak a vesztőhely felé, elől leeresztett sisakrostéjjal néhányan, nehéz izmos termetű lovakon. Ellenség, ellenség! Sikoltozott a csőcselé, kotródott, amerre látott. Nagy zűrzavar támadt. Bruno atya leugrott az emelvényről, baszogó fogakkal rohant a városházára. Ez csuda kapitány lesz! Értem, jött biztos, megint engem visznek! A szenátorok szétfutottak, szintén, a hóér elejté pallosát, és ő is futott. Egy szempillanat műve volt, az egyik sisakos vitéz felvágtatott a vérpadra, s könnyedén, mint a pejhet, nyergébe emelte a remegő cinnát. Senki se állta útját, senki se kérdezte tőle, mit akar, ő se kérdezte senkitől, hogy szabad-e. A kis csapat úgy, amint jött, ismét elvágtatott egy mellékutcán. Majd lassan előbújtak a megriadt minden rendű és rangú lakosok. A szenátorok örültek, hogy csak cinnát vitték el, s egyebet semmit. Nem nagy kár érte. Ahogy a savanyú arcot vágott, neki most már adjanak munkát, ha olyan messziről ide fáradott, ugye? Sokan, akik a kerítések és ölfarakások mögül nézték a jelenetet, mennyire földre esküvének, hogy a sisak rostélyos vitéz, aki a vérpadra ugratott, nem volt más, mint Lestját Mihály uram. Megösmerték a termetéről, a mozdulatairól, a villogó dióban a szemeiről. Ne is keressék azt a csendes tóvizébe! Deák Jánosné, aki szavahihető személy, a cinne egyik mondását hallotta, amit az a vitézhez intézett útközben. Várod-e még egyszer, amíg a hajam megnő? A vitéz tisztán hallhatóan felelte, nem, cinna, nem várom. Így volt-e, nem, a jó Isten tudja, de ettől a naptól nem keresték többé Lescsák Mihályt a halottak között, hanem hazavárták az élők közül. Ha eltűnt oka volt rá, a kaftánt ment keresni a kuruc csapatokkal, és elvitte mátkáját. Mi van abban? Okosan csinálta. Egyszer csak meglássátok, itthon toppan, vasderes palipán, aranykantárosan, és rajta lesz a kaftán. Majd egyszer, ha valami nagy veszély fenyegeti Kecskemétet, hazajön, beül a főbíró székébe, szétcsap, mint a villám az ellenségeink között. Vártál, soká vártál. Már azok is kihaltak, akik mint gyerekek futkároztak egykor a kaftány után, de az unokák azért még mindig hazavárták. Vége.